Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrajnai konfliktus hamar véget ér, ha Kijev hajlandó az alaszkai, orosz-amerikai megállapodásokon alapuló kompromisszumokra, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron, külföldi médiaorgánumok vezetőivel találkozva. Mi feltétlenül készek vagyunk és szeretnénk békés úton megegyezni Ukrajnával, azon az alapon, amelyről a Trump elnökkel folytatott találkozónkon beszéltünk, mondta. Putyin szerint nem zárja ki egymást a Donyec medence egészének orosz ellenőrzés alávonása és az, hogy Moszkva megállapodjon az ukrajnai rendezésről. Arra a kérdésre, hogy mit mondana Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek a konfliktus lezárása esetén, így válaszolt. Minimum azt lehetne és kell mondani, hála Istennek, hogy minden véget ért. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bármely pillanatban elutazhat Moszkvába, ha találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz államfővel, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Szentpéterváron újságíróknak. Zelenszkij bármely pillanatban eljöhet Moszkvába. Putyin elnök megmondta, hogy ha Zelenszkij beszélni akar, eljöhet Moszkvába és megteheti ezt. Fogalmazott Peszkov az ukrán elnök nyílt levelére reagálva, amelyben Zelenszkij sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokat. Peszkov elmondta, hogy ő ugyan már látta az ukrán elnök nyílt levelét, amelyet az orosz elnök egyik rendezvényen való részvétele alkalmával tettek közzé, de Putyinnak még nem volt ideje megismerkedni annak tartalmával. Erről az elnököt tájékoztatni fogják, miután az üzbég elnök munkalátogatása befejeződött, tette hozzá a Kreml szóvivője. Az orosz hadsereg két irányított légi rakétával és 216 csapásmérő, valamint áldronnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban legkevesebb két civil meghalt, többen pedig megsebesültek, infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 198 drónt semlegesített az ország északi, keleti és déli részein, azonban 13 helyszínen 16 csapásmérő drón célba talált, 12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették, tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram csatornáján. Arról is beszámoltak, hogy a rakéták nem találtak célba. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén nem látszanak a kifáradás jelei, sőt képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére. Értékelt Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast adásában. Navracsics Tibor arra a kérdésre, hogy a választásokat követő találkozókon milyennek látta Orbán Viktort, azt mondta. Nem voltak érezhetők rajta a kifáradás jelei, ezzel szemben a 40 év első vonalbeli politizálás és az ellenfelei által keltett folyamatos nyomás miatt nagyon erős életerő van benne, s az első perctől kezdve azon gondolkodott, miként lehet a közösséget egyben tartani, megalapozni az újbóli felemelkedést. Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy Orbán Viktor lehet főnix madár, és ez gyorsan ki is fog derülni. Az első év meghatározó, egy 4 éves időszakban akkor alakulnak ki az erővonalak, mondta. Navracsics Tibor valószínűnek nevezte, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért, s az is elképzelhető szerinte, hogy a 2030-as választáson miniszterelnök jelöltként áll majd a rajtvonalnál. Végül az időjárásról. A Dunántúlon erősen felhős lesz az ég. Keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró. Néhány helyen záporeső előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 12 és 22 fok valószínű. Híreket hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Talán még sokunk kedves gyermekkori emléke között felelhető az a kép, amikor a nagymama a nyújtófán éppen frissen gyúrt tésztát nyújt ki, amiből aztán kis kocka, cérnametélt és lepencs tészta lesz, amit még frissen vagy napokig tartó gondos szárítás után elfogyaszt majd az év során a család a különböző levesek betétjeként. Az íze pedig összehasonlíthatatlan a bolti tésztákéval. Gyúrás, nyújtás, vágás és persze gondos szárítás. A házi tészta készítése azonban csak először tűnik macerásnak, de ha egyszer valaki kipróbálja és megismeri a házi tészta ízét, biztos, hogy gyakran fog az asztalára kerülni. Az ókortól ismert tészta történetét nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Annyi biztos, hogy már az első receptek között is akadnak tésztás ételek, és az ókortól napjainkig nem is lankadt a népszerűségük. Ismerik Ázsiától Európáig világszerte. A tésztáról először szinte manapság mindenkinek Olaszország jut eszébe, pedig az egész világon elterjedt a gasztronómiában. Minden országnak megvan a saját verziója, mint például a mi csigatésztánk. Hogyan és mikor érdemes házi gyúrtésztát készíteni, Süye Károlyné Klárika nénitől ma többek között erre kapunk választ.
Ez általában tavaszi elfoglaltság szokott lenni a házi asszonyoknak, főleg a régiekben, mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert ha üzletbe vásárolt tojást vagy sápott tojásból a tészta se lesz olyan, és tulajdonképpen maga a látványa is örömet szerez a házi asszonynak. Elmondanám, hogy én nagyon szeretek tésztát gyúrni, és egész kicsi korom óta állítólag nem értem föl az asztalt, sámliról nyújtottam a tésztát, mert édesanyám mindig saját maga készítette tésztát, hát még mondjuk az én gyerekkoromban nem is nagyon lehetett üzletbe venni szárított tésztát, és mindig frissen készült, majd csak akkor kezdtünk már tésztát megszárítani, amikor volt a tésztanyújtógép, és akkor ugye egyszerre több mennyiséget lehetett egy nap alatt elkészíteni. Nekem egy ideig nagymamám csinálta a tésztát, aztán ő jobban ráért, mint édesanyám. Utána már én készítettem édesanyámnak, amikor ő már gyengült és nem bírta, vagy amikor szuhakálóba hazamentem, akkor biztos, hogy egy-két nap be volt iktatva tészta készítése. Aztán gyerekeimnek is szoktam csinálni, és magamnak is egész évre valót, és hát most éppen néztem a dobozokat, hogy már nagyon kiürültek, hogy május elején hozzá kell kezdeni, legalábbis addig még pár napot rászánni, amíg nem jön a hetedik unokám, mert június elején születik a hetedik unokám a kislányomnál, a harmadik kislány, és hát neki is jó lesz, hogyha hirtelen kell valamit főzni, és jobban szeretik a gyerekek is a házi tésztából készülteket.
És tényleg más az íze, mint a boltinak, sokkal hát karakteresebb íze van a házi tésztának.
És még nem csak az, hogy a házi tésztának más íze van, ezzel mindig gondolkodtam, hogy ugyanazzal az összetétellel készített tészta más íze van a csigának, a cérnametértnek, a kiskockának, a nagykockának, tehát mindegyiknek mégis egy leheletnyivel másabb íze van biztos, pedig ugyanabból a tésztából készül. Bár már mostanában valaki nekem azt mondta, hogy miért fáradsz a tészta gyúrással, amikor már annyiféle tésztát lehet vásárolni. Hát ez igaz, hogy tényleg mindenféle tészta van már, de azért az nem közelíti meg azt a házi tésztát. Egyedül csigatésztát azt szoktam, mert arra mondjuk sajnálom az időt, annyit meg egyedül unalmas is. Ha úgy, mint régen kalákába csinálnánk, akkor persze másabb lenne az. Tehát akkor a hozzávalókat én mindig 1 kilóval szoktam begyúrni, tehát hiába csinálok aznap többet is, akkor is kilónként, de úgy, hogy 1 kiló B55-ös liszthez én 1,5 kiló rétes lisztet is teszek. Eleinte csak 1/4 literes bögrével raktam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha majd, hát ha 2-vel teszek, az ugye majdnem 1/2 kiló. Tehát most már 1/2 kilót rakok hozzá, és a tojás nagyságától függ, hogy 10 vagy 12 tojást ütök fel. Mert a kisebb tojásból 12-t, ha jó nagy házi tojást kap az ember, akkor elég a 10, mert aztán lágy lesz a tészta. Én a tojásokat mindig egy nagyobb bögrébe vagy kis fazékba egyenként ütöm fel, mert ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy érdemes, főleg így tavasszal, mert hajlamosak a tyúkok, főleg háznál, hogy eltojnak, és esetleg már kezdik megülni, kotlanak is esetleg, akkor nehogy valami rossz tojás kerüljön mondjuk a 8. tojásnak bele, mert az nagyon kellemetlen. Tehát egy kis bögrébe vagy tányérba egyenként felütjük, persze előtte megmossuk ugye a tojásokat, hogy ne kerüljön szennyeződés a kezünkről se közben a tészta gyúrásnál. És akkor én ezt jól el szoktam verni, hogy szintén ilyen egy állagú legyen, és akkor a lisztet, ezt is mindig átszitálom, tárba szitálom, és a közepébe öntöm ezt a felvelt tojást, és először mindig csak a jobb kezemmel, jobbkezes vagyok, aki balkezes, az nyilván, egy kézzel próbálom összeállítani, és csak akkor kezdem már két kézzel gyúrni, mikor már szinte teljesen összeállt. Na most, hogyha még mindig van a tál aljába egy kis morzsalék valami, amit nem tudok már hozzágyúrni, na akkor szoktam egy kevés vizet önteni abba az edénybe, amiben a tojásokat felvertem, úgymond kimosom vele, és akkor azt a kis vizet még beleöntöm. Annyi vizet elbír ez a tészta, és még a tálba úgy nagyjából simára gyúrom, utána átteszem a nyújtótáblára, és ott gyúrom még egy darabig. Utána egy tállal letakarom, és hát olyan 10-15 percenként alaposan átgyúrom, egy legalább 4-5-ször, de van még, hogy többször is, és akkor hagyom jóvá, amikor már olyan, mikor megsimogatom, mintha egy sejemanyagot simogatnék, vagy egy finom bársonyt, mert annyira kellemessé válik, és rugalmas lesz ez a tészta. Akkor én 16 részre szoktam vágni. Na most azt jelzem, hogy már géppel nyújtom a tésztát, nem nyújtófával. És 16 darabra vágom, és felszerelem az asztalra ugye a nyújtógépet, és először mindig a nyújtófával egy kicsit ellapítom, hogy jól beleférjen, ne gyűrje a tésztát. Hát, hogy haladjon is a tészta nyújtás. Úgy szoktam, hogy ugye 16 felé vágom, ezt már említettem, és akkor általában 5, az utoljára megjut 6. Egymás után elnyújtom az 1-es fokozaton, aztán a 3-oson, és így tovább. És ha cérnametéltet akarok, akkor pedig nekem 9-es fokozatú a gépem, de van, akinek csak 7, tehát ahhoz kell viszonyítani a vastagságát a tésztának. Legvékonyabbra a cérnametéltet nyújtjuk, legvastagabbra a lebencset, vagy még vastagabbra szoktam a spagettit, mert azt is időnként szoktam csinálni, spagettit. Most, ha elnyújtottuk, akkor elő kell készíteni egy nagy asztalt, vagy ágyat letakarjuk takaróval, illetve hát én a régi fehér lepedőimet használom erre a célra, de érdemes, ha az ágyon szárítjuk, vagy kanapén, hogy tegyünk alá egy plédet, mert nedves a tészta, és könnyen átnedvesedik, hogy ez ne történjen meg hamarabb is szárad, ha van alatta egy pléd, és arra tegyük rá a lepedőt, vagy abroszt, és akkor szépen egymás mellé rakjuk a tésztákat. A cérnametértnél amikor már ötös fokozatig elnyújtottam, akkor mindig ketté vágom, mert az nagyon hosszú lesz, és akkor nem boldog, főleg, ha egyedül csinálja az ember, akkor nem úgy boldogul vele, esetleg elszakad, lecsúszik, szóval én akkor ketté szoktam vágni, de csak amit nagyon vékonyra nyújtok, mert amit nem kell annyira vékonyra, azt nem szoktam úgy, és akkor szépen egymás mellé végig rakom a terítőre, és hagyom száradni a tésztát, de közben azért figyelem, hogy ne száradjon túlzottan meg, időnként egyszer megforgatom, mert csak szikkadtabb már a felső része, mert az se jó, hogyha nagyon túlszárad, az se, ha nedves, amikor vágjuk a gépen, mert már legtöbben géppel vágjuk azt is, nekem is van, vagy két, vagy háromféle metélt vágóm, akkor van kiskocka vágó, szélesebb metélt vágó, meg maga a gépen is van kétféle fokozat, tehát nagyon el kell találni azt, hogy mennyire száradjon meg az a tészta. Ha véletlenül meg jobban megszáradna, és azt látjuk, hogy repeteznek a tésztacsíkok szélei, azt vágjuk le nyugodtan egy fél centi szélesre, abból még késsel össze tudunk vágni egy ilyen kis rékockákat, ami szintén valamilyen levesbe, vagy pirított levesbe föl lehet használni, tehát nem kell eldobni. Ez főleg akkor kell már megcsinálni a cérnametélt vágó a legérzékenyebb, mert az aztán nem viszi be, hogyha cakkos a tészta széle, tehát érdemes levágni, és hát olyan szélesekre vágjuk. A vágásnál úgy szoktam, hogy van egy olyan tálcám, amilyen hosszúságúra én akarom vágni a tésztát, és akkor mindig azt oda teszem, és akkor tuti, hogy egyforma nagyságú lesz a cérnametért. Hát ez olyan körülbelül 20 centis nagyság, hogy, mert csak törik a száradás közben is, hogy ne legyen túl apró se, meg túlzottan hosszú, mert akkor meg össze kell törni, mielőtt főzzük az egészet.
Nem kell a pompa a harsány ígére, hogy boldog legyen a törékeny élet. Elég a csend egy tompa mozdulat, morzsákból rakunk össze holnapos utat. Akár a vízpart hűvös esti csendje, akár szobán megy bezár a jelenbe. Az éja minket lágyan betakar, s megögéket áll a sorsba.
Ma már szívesen fogyasztunk különböző olasz tésztaételeket is, Klári néni is említette, hogy szokott készíteni spagetti tésztát is. Ez is hasonló alaptésztából készül, mint a már említett magyar tésztáké?
Annak más a liszt arány összetétele, mert ott egy az egybe van a B55-ös liszt és a rétes liszt. Az fontos, mert nem fog annyira szétfőni, hogy keményebbnek kell, hogy legyen. Nagyon jó bevált, és hát összehasonlíthatatlan íze az üzlet bevásárolt meg ezt a... Viszont szoktam, nem mondom, hogy túlzottan sűrűn, de készítettem már zöld színű tésztát, akkor parajpürét kevertem bele, ilyenkor már van tavasszal, magunk is elkészíthetjük, vagy pedig mirelitből, csak akkor ugye föl kell olvasztani, és piros tésztát is készítettem már, azt meg paradicsompürével. Most erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor annyival kevesebb tojást teszünk bele, nem teszünk vizet, mert ezek mind a kettő már egy valamennyi vizet engednek. Tehát, hogy nehogy azért legyen lágy a tésztánk, mert túlzottan sok
túl sok nedves anyagot adtunk hozzá.
Igen, így van. Amikor elkészültek ezek a tészták, tehát előre gondoljuk át, hogy mit akarunk belőle vágni, milyen tésztát, mert már ez a nyújtásnál is ugye meghatározó. Ha pedig véletlenül nagyon megszáradna az a tészta, mert már ilyen is előfordul, még a leggyakorlottabb háziasszonyokkal, akkor meg hagyjuk, hagy száradjon meg, jó lesz összetört lebbencsnek, és akkor nem fogunk ott rajta problémázni, hogy nem tudom összevágni, nem olyan szép, stb. Én azt időnként megszoktam, hát ha előfordul ilyen, de azért mennyire lehet. Hát milyen tésztákat tudunk ebből csinálni? Most már utána, amikor fölvágjuk, ismét szárítani kell. Legjobb tésztát akkor csinálni, akkor nincs otthon senki. És akkor minden ágyat föl lehet használni, minden asztalt föl lehet használni hozzá, az egész lakás tele van tésztával. Meg nem, én azért szoktam akkor rászállni 2-3 napot, mert utána egy takarítással vége van, mert akármennyire vigyázunk, csak időnként lehullik belőle, és fel kell porszívózni, le kell törölgetni, tehát ugyanúgy. Na, milyen tésztákat lehet ekkor ezekből a gyúrtésztákból csinálni? Hát úgy hívjuk, hogy száraz tészta, levesbe valók. Cérnamettélt, csigatészta, de hát a csigatésztát azt ugye említettem, hogy kalákába csinálni, vagy hát egy kisebb mennyiséget egy-egy ebédhez éppen el lehet készíteni. A csigatésztát van olyan hely, ahol Ludgégének is használják, a cérnametéltet használják úgy is, hogy laska, bár nem ez a laska tészta, mert a laska tészta az szaggatott tészta, tehát ez nem ilyen finomra vágott. Akkor van a kiskocka, a szabógallér, vagy srékocka, akkor a jó kemény gyúrtésztából reszelt tésztát is lehet készíteni, amit frissen is lehet használni, megszárítva is. Például anyósom sokszor csinált reszelt tésztát, meg is szárította, és azt a reszelt tésztát raktuk legszívesebben a paradicsomlevesbe. De időnként még egy, ha gyorsan készítette, és nem volt cérnametért, vagy valami, akkor egy húslevesbe is megfelel. Akkor ebből készül az eperlevél tészta, ez is van külön vágó. Akkor a kifőzött tésztákhoz, amire ugye sokféle mindent lehet rakni, először is mi széles metéltet szoktunk, hát annak is van nekem egy keskenyebb vágója, meg ami a gépen van a szélesebb vágó, mind a kettőt szeretem, akkor ebből készül a spagetti, a nagy kocka, a laska tészta, az viszont frissen, amikor elnyújtjuk, azt szaggatjuk ehhez, ez túrósan, vagy valami rakott tésztához is nagyon jó, vagy ha vastagabbra vágjuk, akkor akár egy kakaspörkölthöz, vagy bármilyen szaftos húsételhez megfelelő, és ebből készül a nyakkendő tészta is, amit széles metéltre, tehát széles, mint a kockára vágjuk, először is nem is kockára, egy szélesebb csíkot vágunk belőle, és a dereje metszővel olyan 2 centinként elvágjuk, vagy 1,5 centinként, és középen egy csipesszel összehúzzuk, ebből lesz a nyakkendő tészta. Most a jó kemény tésztából készül még a tarhonya, hát azt én még soha nem készítettem, de anyósomat láttam, hogy készíti, de nem tudom, hogy hová lett az a szita, amin átnyomta, mert ehhez egy ilyen erős fém szita volt, amin átmasszírozta ezt a tésztát, és hát ugye egyszerre több kilót is megcsináltak télire, hogy legyen. Akkor ebből készül a vastagabbra nyújtott bor a lebbencs tészta, de ebből szoktuk a gyufaszálmetértet is, ami főleg Baja környékén a halászléhez használják, de akár rétest is készíthetünk a gyufaszál tészta, tehát összekeverjük túróval, mint a stíriai metéltet, úgy is készíthetjük, de tehát ehhez is többféle, és hát ezek a gyúrtészták frissen felhasználva is nagyon kiváló, sokféle ételhez, leveshez használhatjuk. Én általában, amikor tésztát gyúrok, nem is általában, azt mondanám inkább, hogy mindig, akkor készítek friss tésztalevest, akkor biztos, hogy van kifőzött friss tészta, mert azért ugyanabból a tésztából készül, de mégis finomabb a nagyon friss tészta, de hát arra kevésszer van az embernek ideje, hogy elnyújtson egy ebédhez való tésztát, ezért szoktam száraz tésztát használni. Na most a frissen készült tésztából van a kötözött galuska, akkor pödört tészta, ezzel most találkoztam először, de még nem próbáltam ki, de legközelebb kifogom. a csipetke, hogyha olyan levest készítünk, na hát ezt mondjuk bármikor meggyúrhatunk egy-két tojással, egy kevéske tésztát, és akkor ellapítjuk a kezünkkel, mikor már jó kidolgoztuk, és akkor lecsipkedjük. A csuszatészta, ami szintén csipkedéssel készül, csak ugye az már el van nyújtva, és nem túl vékony, akkor ezekből készíthetjük a különböző ízesítésű derejéket, akkor a táskaleveseket, amiben különböző tölteléket rakunk, hát most találkoztam, majd lehet, hogy erre is sor kerül, egy olyan, hogy koldus táskaleves például, de most a főtt maradék sonkával is készíthetünk ilyen leveseket. És hát azt említettem már, hogy készítettem már zöld meg piros tésztát, de gyúrtam már teljes kiörlésű lisztből is, sőt tönköly lisztből is, csak a teljes kiörlésűből készült, teljes kiörlésű lisztből készült tészta az nagyon sötét lesz egyrészt, másrészt hamarabb molyosodik, ugye abban benne vannak a gabonának a héja, és nem tárolható olyan sokáig, mint a másik tésztát. Ugye ezek a száraz tészták egy névnél is tovább elállnak, de azért vigyázni kell, hogy nehogy megmolyosodjanak, mert ahogy a liszt megmolyosodik, úgy a tészta is előfordul, hogy ki kell önteni. Most a legutóbbi nagy takarításkor kis kocka tésztát kellett ki, hogy kiöntsek, mert megmolyosodott.
Hogyan kell tárolnunk, hogy ezeket mind megelőzhessük, hogy tényleg sokáig eltarthatóak
legyenek? Hát kétféle tárolási módját szoktam én, vagy tényleg nagyon tiszta papírra kibélelt dobozokba tárolom, amire ráírom szintén az, hogy milyen tészta van, ilyen tapadós címkére, hogy mi a tészta neve, és mikor készült. Mert ugye lehet a polcon régebbi is, és hát sajnos ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a frissebbet használjuk, és a régi megmarad. Legalábbis én hajlamos vagyok erre, lehet, hogy más tudatosabban csinálja. És hát azelőtt pedig lepedő vászonból vart zsákokba tárolták. Főleg hát ezek az apró kockák, a lebbencset, hát így vitték ki a pásztor emberek is a kunyhóba magukkal, hogy fölakasztották azt a zsákot, és hát lehet, hogy talán ez a zsák a legjobb. Nylon zacskóban nem célszerű tárolni, legalábbis. Már csak akkor tegyünk, ha egy nagyon kevés van, és azért egy nagy félméteres zsákot, vagy 30 centis zsákot ne lógassunk ott fel. És hát szellős helyen kell. Én nekem is a spájzban az ablakhoz közel van, a polcon, ami zsákban van, azt fölakasztom, a másikat pedig hát egymáson vannak a dobozok. Dobozba sem rossz, de tényleg nagyon figyelni kell arra, hogy jó, tiszta doboz legyen. És hát főleg ne frissen vásárolt cipős dobozba rakjuk, mert főleg ne kínai dobozba, mert abban meg nagyon illatos lenne a tésztánk is. Tehát azért meg kell válogatni, hogy milyen dobozokat. Érdemes a boltból olyan doboz kérni az üzletekbe, amiben eredetileg is tészta volt. Tehát azok mondjuk elég nagyok, de hát attól függ, hogy mennyit. Még azt nem mondtam el, hogy a metéltésztát azt nagyon óvatosan szárítom, mert nem rakom egymásra is, hanem eleve alárakom a kezemet, amikor hajtom a gépet, az egyik kezemet alárakom, bal kezemet, és akkor úgy rakom tálcára sorba, és akkor én óvatosan leöntöm a terítőre azt, hogy csak egy sor legyen rajta. És amikor szárítjuk a tésztát, is meg kell forgatni időnként, hogy jól átszáradjon, és akkor amikor megforgatom, és úgy egy szakaszonként szoktam, hát mondjuk a kis kockát azt lehet kavargatva, vagy a nagyobb kockát, de ezeket, ami ilyen metéltre vágjuk, akár széles metélt legyen az, vagy vékony metélt, cérna metélt, azt mindig csak egy sorral szoktam.
Azokkal óvatosabban kell bennünket.
A kis kocka készítés nálunk sok kis kocka fogy, mert nagyon szeretjük a bablevest, és a fehér bablevesbe ez mindig kis kockát főzünk ki, ez már ős régi szokása a mi családunkba, és édesanyám valahol csináltatott egy ilyen gépet, ami vág kis kockát is, csak egyet kell állítani rajta, akkor meg széles metéltet, és hát ez a kis kocka a leghalatósabb, mert ott csak el kell vágni olyan szélesre, és akkor az egész hosszú tésztát lehet így hajtani, mintha darálnám az egészet, és akkor jön ki az a gyönyörű tészta. Nagyon tudok örülni, mikor ott sárgulik az a rengeteg szép tészta, hogy megfogom az a sejmessége, akkor amikor kavargatom is, olyan nem is tudom mihez hasonlítani azt az érzést. Tehát biztos, hogy benne van az embernek a szíve, lelke, a keze munkája is egészen más.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a gyúrt tésztákról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink! Az Erdőfű Népi Kamarazenekar a Magyarországon tevékenykedő táncházzenészek összefogásából jött létre. Tagjai mind elkötelezett hívei a kárpát-medencei népzenei hagyomány hiteles előadásának. Nevüket a juhait elvesztő és azokat az erdőfűben kereső pásztor, zenés, táncos elbeszélő történetéből kölcsönözték. A zenekar a kárpát-medencei falvakban élő magyarság és a velük szorosan együtt élő szomszédos népek vonós zenei hagyományait mutatja be. Ma a 2020-ban megjelent lemezükről válogatunk, melyhez jó szórakozást kívánunk.
kapuzára. Ne búsuljon komám a szor, csak az Isten rozsot adjon. Megiszunk a rozsot levét, dicsérjük a Jézus nevét. Kiment a ház az ablakon, benne van egy öreg asszony. 33 fog a híja, mégis hallgunk zsajas várja. Arra vigyáz öreg asszony, hogy az ördög ennek adjon. Kivaj bőrben öltöztessen, kókolba bédböcök tessen. Kivaj bőrben öltöztessen, kókolba bédböcök tessen. Isten teremtett a búra, völgyön volt egy szürke júra. Szürke júnak rövid lábad, belé bondózott a sárba. Ne búrsuljon komám asszony, csak az Isten rozsot adjon. Megisszuk a rozsnak levét, dicsérjük a Jézus nevét. Megisszuk a rozsnak levét, dicsérjük a Jézus nevét. Azt gondoltam, kenyomorú, hogy én te vagyok szomorú. Inkább érted szomorkodjak, nincsen hideg, hiszen tígyak. Szeretelek egy ideig, kettő fogva szeretáig. Ugye babán sok szép idő, száradjon beléd a tűnő. Ugye babán sok szép idő, száradjon beléd a tűnő. A fél litres karimája, az én szívem koronája. A fél litres elé kerül, engem az ördög elkerül. A fél litres elé kerül, engem az ördög elkerül. Ne búsuljon komám asszony, csak az Isten rozsot adjon. Megisszuk a rozsnak levét, dicsérjük a Jézus nevét. Megisszuk a rozsnak levét, dicsérjük a Jézus nevét. Igyál, adj nekem es, szonyam meg, ne hallj a témes. Igyál, Piska, iszik Jankót, a pénzünknek nem kell zacskót.
Thank you. szívek musti kutya ne uvassál.
Nyári bakák masíroznak rajta, masíroznak idegen országba, most Nyárkország széles határába. Masíroznak idegen országba, most Nyárkország széles határába. Jaj, Istenem, hogy kell azt megszokni, hogy kell azt a bosnyák lány szeretni, ha ölelem karjaim elhalnak, ha csókolom könnyeim hullanak, ha ölelem karjaim elhalnak, ha csókolom könnyeim hullanak. Minek varják nékem a gyolcs ruhát, ha a nevem katonának írják, ha megvágnak, jó lesz a sebemre, ha meghalok, eltemetnek benne. Ha megvágnak, jó lesz a sebemre, ha meghalok, eltemetnek benne. Mikor megyek Galícia felé, még a fák is sírnak. Rezgő nyárfa hullatja levelét, az is engem sírat. Siras, siras, rezgő nyárfa, borulj rá a babám vállára. Súg meg néki bele a fülébe, hogy fáj, fáj, fáj a szívem, érted, babám? Fáj, fáj, fáj a szívem, érted? Sej, mikor megyek a pince fenekére, még az üvegek is sírnak. Pintes üveg hullatja könnyeit, még ő is engemet sírnak. Siras, siras, pintes üveg, jaj, de sokszor átöleltelek. Átfogtam a kerek fenekedet, sokszor jót ittam belőled, üveg, sokszor jót ittam belőled. A mi udvarunkban van egy magas nyárfa, alatta virágzik egy sárga teja rózsa. Bimbó is van rajta, csak zöld levél nincsen, házasodj meg babám, verjen meg az Isten. Bimbó is van rajta, csak zöld levél nincsen, házasodj meg babám, verjen meg az Isten. Nem házasodom, én védem a hazámat, mert a Ferenc Jóska behív katonának. Ha a Ferenc Jóska nem sorozott volna, már azóta babám a párod lettem volna. Ha a Ferenc Jóska nem sorozott volna, már azóta babám a párod lettem volna.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban az Erdőfű Népzenei Kamarazenekar 2020-ban megjelent lemezéről válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket és további kellemes időtöltést. Szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Németh Tamás válogatja, a technikai pultot Nátrán István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket mondunk majd Merítés című műsorunk szól, adásunk tartalmából. Szűcs Nelli és Trill Zsolt a Szívem királynője című darabban játszanak együtt a Nemzeti Színházban. A Budaörsi Latinovics Színházban rendezik meg az első magyarországi Sharm el-Sheikh Nemzetközi Színházi Fesztivált. Török Ferenc a Fészek Klubról forgatott dokumentumfilmet, akinek első nagy sikere a Moszkva tér is megnézhető az e hétvégi Várkert Festen, aminek két napján találkozhatunk majd Kovács Katival, Mujahit Zolival és Pál István Szalonnával is. És a Margit Szigeti Színházban Szulák Andrea ad életmű koncertet június 6-án. Ezek lesznek a mai merítés témái. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, még kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd Szent Bonifác élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Majd híreink szólnak, ezután a hitvalló következik. Ebben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Pető Katalinnal és dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával a szentségek fontosságáról beszélget. 16 órakor a hírek után kívánságműsorral várjuk Önöket, a zenei kérések után az iránytű szól. Azt keressük, hogy az Isten hogyan van jelen az életünkben, a mindennapi jelenségekben. Holzinger Ferenc atya, a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója lesz a vendégünk, akivel a felvételi eljárásról, jezsuita lelkiségről, hivatásébredésről és a szeretetszolgálatról is beszélgetünk. Ajánlónk következik.
És a diákjaink elmennek kórházakba, óvodákba, időseket látogatnak, olyan területekre, amelyek, ahol találkoznak az életnek azzal a valóságával, amely megpróbálja az embert. Tehát ilyen helyekre elmennek, és ennek nem is az a célja, hogy ők önkéntes munkát végezzenek, hiszen ugye az önkéntes program is működik a mai közoktatásban, hanem inkább a célja az, hogy ők ebben önmagukat jobban megismerjék, szociálisan érzékenyebbek legyenek, tehát ezért ehhez a programhoz elengedhetetlenül hozzá tartozik egy reflexió, személyes reflexió és kísért reflexió.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek szólnak. 18 órakor rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai estén az EGRI Bazilika Rózsafüzér Társulatának imacsoportja vezet. 18 óra 30 perckor híreket mondunk, majd a Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor a hírek után Könyvjelző című műsorunkban Elena Ferrante Brilliáns barátnőm című művének első részéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Ezután esti mese szól a legkisebbeknek. Benedek Elek Erős Pali című mesének első részét Vándor Évától hallják. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a Szentlélekről szóló elmélkedését folytatja. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után Közelkép című portré műsorunk szól, melyben Aux Eliza írónővel beszélgetünk. Az óra második felében a Liceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. Műsorismertetéssel a 20 órási hírek után jelentkezem legközelebb, addig is tartsanak velünk. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't.